Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Új felületen a konnektoros hibridek terén készül piacszerzésre a Peugeot. Az új 408-assal komoly esélyei vannak a francia gyártónak, ugyanis a mindent elsöprő SUV őrületben olyan formát mutat, amelyre sokan rákattanhatnak. Az új Peugeot 408 ugyanis részben divatos, sőt nagyon szép crossover. Ugyanakkor felismerhető benne egy nagyon kecses formavilágú kupé is. A 250-ezete nem ismeretlen az autógyártásban, akad néhány különösen a magasabb régiókban, amely egyenesen kategóriateremtőnek számít saját méretosztályában. Az alsó-közép kategóriában azonban még nem tolonganak a versenyzők, emellett a plug-in technika jelentősen a 408-as felé billenti a mérleg nyelvét környezetvédelmi és takarékossági szempontból. Ráadásul az sem lehetetlen, hogy idén éppen ez a modell kapja az év autója díjat. Az új Peugeot ugyanis ott van a dobogó közelében válogatott esélyesek listáján. De ne szaladjunk ennyire előre, mutassuk be közelebbről a 408-ast. Ebben segítségünk lesz Pocsai Zoltán, a Peugeot magyarországi marketing menedzsere. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
Szia, köszöntöm a hallgatókat!
Az autó fantasztikusan néz ki, tehát olyan csodálatos formavilágú, amiből nem sok fut most az utakon, bár nagyon-nagyon szép autókat gyárt újabban az autóipar, el kell ismerni. Nekem egyébként erről a modellről így első látása, szemhunyorgással úgy tűnik, mintha egy megnyújtott formájú Toyota CHR és egy Citroen C4 C5 keveréke lenne. Nem tudom, mennyire érzed ezt a hasonlatot helytállónak.
Igen, tehát nyilvánvalóan vannak olyan trendek, olyan divatok az autóiparban, amelyet mindenki igyekszik a magáévá tenni, követni. Itt tulajdonképpen úgy hívja a Peugeot, hogy fastback koncepcióról van szó. Ahogy te is mondtad, ez egy kupé és crossover keveréke ez az autó. Tehát ránézésre, úgy első blikre egy ilyen szabadidőautónak néz ki, kicsit magasított. Ugyanakkor a tetővonala nagyon szépen lejt, mint egy kupénak, és valóban a prémium gyártók voltak azok, akik először ilyen jellegű karosszériával jelentkeztek a magasabb kategóriában. Igazából a tömeggyártók között ennek az autónak jelenleg nagyon kevés konkurense van. Amit én még hozzáfűzhetek ehhez, hogy sajnos a képek egyébként nem nagyon adják vissza ennek az autónak a valódi arányait és a vonzerejét sem, tehát élőbe kell nézni. Ugye vannak olyan autók, amik ugye képen látványosak, aztán a valóságban kicsit csalódáskeltőek. Itt pont az ellenkezője, hogy a képek alapján úgy nehéz igazából felmérni, hogy is néz ki ez az autó. Valóságban nagyon-nagyon mutatós, és azt gondolom, hogy egy nagyon feltűnő jelenség lesz majd ez, hogyha kikerül az utakra.
Gondolom nem haragszik meg a Peugeot, hogyha azt mondom, hogy a BMW 4 Grand Coupéhoz hasonlít sokban egyébként a formavilága, csak az tömzsibb, ennek pedig nyújtottabb a tengelytávja.
Igen, abszolút, tehát ez az irány, nem akartam konkrét modellt mondani. Talán annyival fűszerezve, hogy ez egy kicsit légiesebb, valamivel alacsonyabb karosszéria. Egyébként, hogyha az arányairól, a méreteiről beszélünk, 1,48 méter magas, ez a gyakorlatban egyébként azt jelenti, hogy körülbelül 10-15 centiméterrel alacsonyabb, mint a mai divatos, ilyen kompakt szabadidő autók. Ez azért mondom el, mert ez a képek alapján talán kevésbé jön le.
Viszont ez a pénztárcánkon érződik, hiszen kisebb a homlokfala az autónak.
Abszolút, abszolút. Tehát ennek a kialakításnak azért vannak műszaki technikai előnyei is. Tehát sokkal jobb az autónak az áramvonalazása, ezáltal alacsonyabb lesz a fogyasztás, a légjelenállása, és nyilvánvalóan a fenntartási költsége is kedvezőbbek. Tehát azért azon kívül, hogy ez egy nagyon divatos forma, és szerintem ez még csak most van felfutóba, ez a karosszéria típus, racionális érvek is szólnak mellette.
0,28 a CV értéke, tehát az alak tényező, amivel kiszámítják vagy jelzik egy autónak a légelási együtthatóját. Ha jól emlékszem, valamikor 30 évvel ezelőtt az Opelnek volt a kalibrája, és az volt az első ilyen modell, egyébként nagyon hasonló formavilágú, amely 0,28 alá vitte az alaktényezőt.
Igen, hát nyilvánvalóan ez azért az a méretektől is függ, ebben a kategóriában ez egy nagyon jó érték. Azért nem árt tudni, hogy ez egy impozáns méretekkel rendelkező autó.
Mert hogy?
tengelytávolsága majdnem 2,8 méter, az egyik legnagyobb a Peugeot kínálatban, és a hossza is 4,7 méter.
Ez már nagy autó.
Így van, tehát gyakorlatilag ez az autó már a kompakt vagy alsó-közép kategóriának a határait feszegeti, és mondjuk a tengelytáv csomagtartó méret tekintetében már a felső-közép kategória fele kacsingat erőteljesen.
Azt el kell mondani a hallgatóknak, hogy ez az autó még nincs Magyarországon, de hamarosan itt lesz, olyannyira, hogy majd azt elmondod, hogy mennyire. Viszont a nemzetközi bemutató még a tavalyi év vége felé történt, ha jól emlékszem, a szaksajtó áradozott a kocsiról. Azért is érdekes egyébként arról beszélnünk, hogy hogyan látták a kollégák az első menetpróba alatt ezt az autót. Többek írták egyébként, hogy elképesztő masszív, merev a karosszéria, nyilvánvalóan a kialakításából is, és a többféle vastagságon hengerelt acéllemezek miatt is. Másrészt pedig ugye azt írja némelyik kollega, hogy olyan vastag az ajtaja, annyira masszív, mint egy széf ajtó, becuppan az ember után, és viszont olyan termosz hatása lesz, olyan csönd van bent, ez pedig köszönhetően a dupla falu üvegezésnek, hogy már-már zavaróan bántó a csönd.
Igen, azt gondolom, hogy ez az autó, ez egy nagyon jó példája a Peugeot márka prémium törekvéseinek, ugye ezt régóta hangoztatjuk, és nem csak hangoztatjuk, hanem tetten érhető minden új modellgeneráció megjelenésekor, hogy a Peugeot szeretne a prémium gyártók felé egy lépést tenni, kiemelkedni a tömeggyártóknak a mezőnyéből, és a 408 is ez egy újabb lépés ebbe az irányba. Ugye technikailag ez az autó tulajdonképpen a 308-as, új 308-asra épp.
Ez az EMP2-es padlólemez, ha jól tudom.
Igen, ugye? Az EMP2-esnek a gyakorlatilag a harmadik továbbfejlesztett változata, és ugye már a 308-asnál is nagyon nagyra értékelték az utastérnek a csendességét, a karosszériának a merevségét, a nagyon jó vezethetőséget, a tényleg kiváló kompromisszumot a komfort úttartás között, és azt gondolom, hogy mindezek a jó prémium autós tulajdonságok, ideértve a belső anyag használatot, igazából a 408-asnál megérkeztek, tehát kaptak egy igazi nagy utazóautó karosszériát, és azt gondolom, hogy ez a kiváló technika és műszaki színvonal a 408-asban tud igazán kibontakozni.
Számos formai jegy egyébként az 508-asra hallja, számomra legalábbis, és nem is válunk messze a valóságtól, a 508-ast emlegetjük, ami ugye egy középkategóriás autó, mert a méretük majdnem azonos.
Így van, tehát tulajdonképpen, ha az autónak a hosszát nézzük, akkor nagyon hasonló, viszont ez egy új ügyfélkört szeretne megszólítani, ez a 408-as, abban a tekintetben, hogy ahogy a bevezetőben is mondtad, valahogy lavíroz a klasszikus felső-közép kategóriás szedánok és a kompakt szabadidőautók között. Tehát tulajdonképpen azoknak az ügyfeleknek, vásárlóknak szól, akik már unalmasnak találják a klasszikus nagy szedánokat, látjuk azt is, hogy egyre kevesebb új modell van ebben a kategóriában a piacon, viszont nem szeretnének felülni az aktuális SUV divathullámra, ugye most már mindenkinek ilyen autója van, tehát szeretnének valami különlegeset, valami jól vezethetőt, ami divatos, látványos, de azért megőrzi a klasszikus szedánoknak a jó vezethetőségét, sportosságát, kényelmét, és azt gondolom, hogy ennek a rétegnek, ennek az ügyfélkörnek szól ez az autó.
Számos autó márka modellje elhangzott már most itt összevetésként az új 408-as kapcsolatban, de azért a leges-leges legközelebb akkor járunk, ha azt mondjuk, hogy Citroen C5X, hiszen ez a testvérmodell, hajtásláncban is, méretben is, formai világában is egy kicsit, de nem ennyire, mert hogy az inkább egy kombi, és nem ennyire kupés autó.
Igen, nyilvánvalóan van műszaki hasonlóság, rokonság a két autó között, hiszen ugye egy konszernhez tartozunk. Én úgy fogalmaznám meg a különbséget, hogy a 408-as inkább a vezetési élményt, a dinamizmust, meg a látványt helyezi a középpontba, míg a Citroen inkább a kényelem, komfort és klasszikus Citroenes értékek irányába fordult, úgyhogy szerintem mind a két modellnek megvan a maga helye és maga ügyfélköre.
Ezek szerint akkor, ha a hajtáslánc ugye azonos, akkor mondhatjuk azt, hogy az alap, a belépő szint az a legolcsóbb 408-asnál az 1,2 literes 3 hengeres 130 lóerős turbós benzinmotor, 8 fokozatú automata váltóval?
Így van, tehát az 1.2-es 130 lóerős EAT8 iSyn váltós verzió a belépő modell, és ugye ezen kívül vannak a már említett plug-in hibrid változatok.
Olyannyira, hogy két változat is létezik, ugye? Ugyanaz az 1.6-os benzinmotorral, csak kétfajta teljesítményfokozattal, viszont van egy 1,4 kWh-s akkumulátor, mind a kettőben azonos?
Így van, tulajdonképpen itt a két hajtás között tulajdonképpen paraméterezési, optimalizálási különbségek vannak. Technikailag ugyanaz a kettő. Azt kell tudni, hogy a 180 lóerős, itt a rendszer teljesítményt mondom, a változatot inkább a takarékos, hosszabb utas felhasználáson, mondjuk ki flotta céges felhasználásra optimalizálták, míg a 225 lóerős változat inkább a dinamikus, sportos vezetés kedvelőinek szól. Technikailag ugyanaz a kettő, 12,3 kWh akkumulátor csomag van benne, ezzel 62-64 kilométer tud megtenni tisztán elektromos üzemmódban.
Mindkét változat.
Mindkét változat. Egyébként a villanymotornak a teljesítménye is azonos, 110 lóerő, és tulajdonképpen a benzinmotor teljesítményét variálják a két változatban.
Azon kívül, hogy nagyobb a teljesítmény a benzinmotornak, maga az autó viselkedése a dinamizmuson kívül nem nagyon változik. Végsebességi között is csak 10 km található. Egyik 220, másik 230 km-es végsebességnél szabályozva mondhatjuk azt. A gyorsulások között sincs, csak néhány tized másodperc. Tehát itt igazából, amit említettél, maga a dinamizmusra van szükség, az erősebb motorra.
Így van. Tehát tulajdonképpen a technikai adatokban a különbség az minimálisan látszik, vezetés szempontjából viszont azért érződik erőteljesen.
Az akkumulátor plug-in hibrid autók révén azért elég sok helyet elfoglal a csomagtérből. Ha jól tudom, emiatt 471 literes csak, idézőbetéve csak a csomagtér a két plug-innal.
Igen, ugye a benzinesnél ott 530 valahány liter az ösztérfogat. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy a padló alatti rész az, amit az akkupak elfoglal. Tehát a gyakorlati jelentősége igazából minimális, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy belenézünk, és akkor eltűnt a csomagtartónak a fele, hanem a padló alatti rész, amit igazából ilyen ritkán használt dolgok tárolására szoktunk használni, az, ami jóval kisebb. Egyébként ez nagyjából a kompakt kategória átlaga, illetve a tisztán belső égésű változatnál kicsit a fölött van, és egy meglehetősen, én láttam ugye élőbe jó pakolható, hosszú és szögletes felületekkel határolt csomagtartó. Úgyhogy azt gondolom, hogy az autónak a belméreteihez, ami főleg a hátsó lábtér tekintetében azért elég jó, elég gálás, ehhez illő a csomagtartó mérete és egy családi felhasználása is abszolút alkalmassá teszi ezt az autót.
Mindkét plug-in automatváltós, ugye?
Igen.
Ebben sincs különbség, gondolom, a kettő között. Nem mindegy, hogy egy plug-in hibrid autó mennyi idő alatt tölthető föl. Ha jól tudom, itt alaphelyzetben elég hosszú a töltési ciklus, hiszen egy elég kis teljesítményű gyári töltési lehetőség, amit gondolom, hogy extra áron, ráfizetéssel lehet egy kicsit növelni. Tehát ha jól tudom, akkor az alaptöltés az 7 óra körülbelül, ugye? Ez 3,5 kilovattos.
Igen, most erről azt kell tudni, hogy a Peugeot eléggé korrekt módon a töltési időket megadja különféle áramfelvétel esetén. Tehát a 7,5 óra, ami egyébként egy éjszakai pihenőidő, amíg nyilván az autó is pihen, ez a legrosszabb elképzelhető lehetőség. Tehát, ha valakinek egy nagyon régi elektromos hálózata van egy 50-60 éves kiépítésű konnektorral, ami még abból is biztonsággal ezt a 8 ampert fel lehet venni, amellyel ugye egy 7,5 óra alatt meg lehet tölteni az autót. Ha valakinek már egy viszonylag korszerű, tehát az elmúlt 20-30-40 évben kiépített elektromos hálózata van, akkor ő már a 16 ampert ki tudja használni, ez már nagyon régóta standard az elektromos hálózatoknál otthon, ezzel már jelentősen 3 óra 50 percre csökkenthető a töltési idő, és hogyha valaki hajlandó egy kicsit áldozni, és még mindig az otthoni töltésről beszélünk, és egy háromfázisú, illetve 32 amperes, nem is kell hozzá háromfázis wallboxot felszereltet, akkor 1 óra 50 percre tudja csökkenteni a töltési időt.
És akkor ezzel nagyjából 60 km, 70 km között eső hatótáv teljesíthető.
Így van, a felhasználás módjától függ. Ezzel az akkupakkal egyébként városi használatba akár 70 km fölé is lehet menni.
A gyár eddig nem nagyon adott gyári adatot a fogyasztással kapcsolatban. Annyi tudható, hogy 1,2 literes a fogyasztás, hogyha beleszámítjuk az első 100 kilométerbe ugye az akkumulátor használatot, mármint a föltöltött akkumulátor használatot. A valóságban persze a benzin kifogyásáig kellene számítani, így aztán egy kicsit magasabb az érték.
Igen, én tulajdonképpen nem is nagyon szeretek a plug-in hibrideknek a fogyasztásáról beszélni, mert tényleg nagyon-nagyon attól függ, hogy az ember hogyan használja. Tehát, hogyha abszolút nem tölti az akkumulátort, egyébként még akkor is kedvezőbb, mint egy hagyományos benzinmotoros autó, hiszen ugye a fékezéskor ez a rendszer is visszatermel, ez az energiát pedig a gyorsításokkor vagy városi használatba felhasználja, de nyilvánvalóan akkor egy benzinmotoros vagy egy klasszikus hibridhez hasonló a fogyasztás. És valóban, hogyha valaki rendszeresen napi szinten tudja tölteni, és szinte kizárólag ezt a 60 kilométeres távolságot teszi meg, akkor tényleg minimális. Tehát én tudok olyan felhasználóról, ilyen hajtással szerelt autónál, aki havonta egyszer tankol benzint, akkor is csak, hogyha elmegy vidékre egyébként, gyakorlatilag elektromos üzemmódba 90%-ot
meg. Az első benned próbálkozó kollégák nem győzték kiemelni, hogy elképesztő sportosan viselkedik az autó, ami részben ugye a nagyon jó kormány áttételezésnek, maga a kisméretű kormánynak is köszönhető, másrészt pedig a elég jó hangolt felfüggesztésnek, ami elő megfelszon, hátul pedig csatolt lengőkaros.
Így van, klasszikus megoldásokat alkalmazott a gyártó.
Nem a luxus kategória, viszont egy nagyon megbízható, így van.
Azért azt kell tudni, hogy ezek a megoldások annyira sokat fejlődtek az elmúlt 20-30 évben, hogy már tényleg nagyon komoly hozzáértéssel vagy tapasztalattal kell rendelkezni valakinek, hogy meg tudja mondani vezetésbe egyébként, hogy milyen futómű van az autó alatt. Úgyhogy itt a jól bevált megoldásokat alkalmazták. Nyilván ez is hozzájárul ahhoz, hogy az autó elérhető áron kerülhessen a piacra. Mindemellett az első tesztek tapasztalatai az, hogy tényleg nagyon jó a futómű, és élvezetesen vezethető, és én gyakorlatilag egy rossz szót vagy panaszt nem kaptam, nem hallottam rá. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon harmonikus futómű hangolás született a 408-as esetében.
Azt javaslom, a műszerezettséget nagyon-nagyon elemezzük, mert ebben minden benne van, amire szükség van, mondhatjuk azt, nagyon korszerű az érintőképernyő, ráadásul nem kell mindig bemenni a menüben, vannak fizikai gombok is, tehát gyakorlatilag azt kapja az autós most végre, amit eddig szeretett volna, de nem kapta meg az autógyártóktól, mert elmentek egy digitális irányba. Most egy kicsit visszafordult a Peugeot is, ami nagyon jót tett az autónak. Azért nem akarok tovább szaladni ezen a területen, mert még van mit mondanunk, hiszen éppen a minap volt egy nagyon fontos bejelentése a gyárnak, mégpedig arról, hogy milyen új elektronizálás lesz a következő években.
Így van, egy új programot hirdett a Peugeot, ugye 5 új tisztán elektromos modellt jelentettek be 2 év alatt, ugye ez indul a 308-as és 308-as SV-vel, amelyeknek az elektromos változata még idén megjelenik, ugye maga a modell az már a piacon van, jövő év elején érkezik a 408-asnak a tisztán elektromos változata.
Tehát ennek a plug-innak, ami
amiről ugye most beszélünk, és 2024 vége fele ugye megjelenik a 3008-as és 5008-asnak az új generációja, tehát nem a jelenlegi modell, hanem egy teljesen új modell, amely szintén 100%-ban elektromos változatban fog bemutatkozni, és ez már egy vadonatúj Stellantis platformra épül, amelyet kifejezetten az elektromos autók számára fejlesztettek, úgyhogy rengeteg műszaki újdonság lesz ezekben az autókban, amelyről egyébként még mi sem sokat tudunk, de izgatottan várjuk.
Ez a jövő. A közeljövő pedig itt van karnyújtásnyira a 408-as Magyarországon. Mikorra érkeznek az első átvehető autók?
A modell bemutatás az februárban fog megtörténni a sajtó számára, és gyakorlatilag forgalmazás a február végétől elindult, tehát márciusban már nyugodtan lehet keresni a márkakereskedésekbe, ki lehet próbálni, meg lehet nézni, amit nagyon javaslok, mert tényleg a képekhez képest is egy nagyon látványos.
Lesz elég autó egyébként, mert ugye ez ma helyén való kérdés.
Ez egy abszolút helyén való kérdés, egy neuralgikus pontja jelenleg az autóiparnak, a megfelelő gyártási mennyiségnek a biztosítása. Jelenleg az induláshoz lesz elegendő mennyiségű autó. Annyit lehet tudni, hogy azért a plug-in hibrid változatoknak a gyártása az egy kicsit lassabban fut fel, de azt gondolom, hogy ki tudjuk elégíteni a hazai igényeket, bár meglehetősen nagy érdeklődést tapasztalunk már most a bevezetés előtt.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál önök, Macsai Zoltánt, a Peugeot magyarországi marketing menedzserét hallották az új 408-asról.
Köszönöm szépen.